A kiégésnek egy folyamatba ágyazott leírását igyekszünk megtenni. Nem egyszerűen csak ez vagy az, hanem egy folyamat, és ez nagyon lényeges, egy folyamat. És a folyamatnak 5 lépéséről már beszélt, mert az első lépés így volt, hogy a bizonyítási vágyból, abból a szabad kívánásból és akarásból, abból a szenvedélyből és igényességből, ideálokból és eszményekből, hogy valami jót, ebből egyszer csak valamiért, valamikor, valahogyan kényszer lesz. Nem azért, mert valaki kívülről kényszerít, hanem mert van egy helyzet, amiben rendre elvesztem a szabadságomat. Például olyanra is igent mondok, amire nem kéne igent mondani, elvállalom, pedig nem kellene. Egyszer csak elvesztem a kifejezésem, a szabad önkifejezésem szabadságát. És hogy ezt elvesztem, egyszer csak rám kerül valami, egyszer csak nálam lesz valami, egyszer csak valami olyan teher és felelősség és munka, ami sok. Érzelmi túlterheltség veszi kezdetét, stressz, ez a stressz állandósul, stressz. Nem kell, hogy irgalmatlan nagy legyen, csak hosszú ideig tartson. Ugyanaz a vége. Hát egyszer csak ebből a szabadságból kényszer válik. Nem tudom megállítani a folyamot, a második lépés, hogy hát jó van, ha már érzem a belső késztetést, hogy csináljam, és rendesen csináljam, nagyszerűen csináljam, fölül múlhatatlanul csináljam, és a javatokra, és nem tudom, akkor fokozott erőfeszítéseket teszek, a fokozott erőfeszítések egy nagyobb kimerültséghez vezetnek, majd a fokozott erőfeszítések révén sem tudok sokszor azoknak a belső eszményeknek megfelelni, amelyeket magam felé támasztok. Mikor a fokozott erőfeszítés sem vezet eredményre, már pedig nem fog eredményre vezetni a tökéletesség szempontjából, amit persze elvárok magamtól, hozzátéve egy föltételes módot, hogy ha tökéletesen csinálnám, és tökéletes lennék, akkor lennék értékes és szerethető. Addig nem, tehát gürizni kell. Így sem érzem magam jól, na de hogyha rosszul csinálom, akkor megnézhetem magam. A harmadik lépés, honnan szerzek még plusz erőforrásokat saját magam elhanyagolásából? A saját szükségleteim krónikus háttérbe szorításából. Ennek mi lesz a következménye? Negyedik lépés, hogy belül elkezdek nagyon nem jól lenni. Már eddig is elkezdtek a negatív érzések, hangulatok, lelki állapotok túlsúlyba kerülni. Már sokkal kevesebb az öröm, a fölszabadultság, a hála, a csodálkozás, a kíváncsiság, a vágyakozás és a többi. Már csak ütönvágom. De itt egyszer csak egyre nő a belső feszültség, ami logikusan nő, hiszen magamat már most hosszú ideje brutálisan elhanyagolom. Jelez a testem, jelez a érzelemvilágom és a többi. Ezeket a jeleket pedig személyem ellen való támadásnak értelmezem. Fáj a fejem, utálom a fejem. Fáj a derekam, akkor a derekamat is utálom. Fáj a gyomrom. És így eljutottunk az 5. pontig, hogy ha tovább megyünk és nem tudjuk megállítani, akkor történhet az meg, hogy az értékrendünk megváltozik. És itt valami nagyon fontos, ez nem egy elméleti megváltozása az értékrendnek, éppen ezért leszünk még rosszabban. Az értékrendem valójában itt van bennem, nem gondolom, hogy gazemberként akarnék élni, csak a vele való viszonyomat vesztem el. Ez a fiatalkori önmagam egyszerűen elérhetetlenné válik, vagy az a valaki, aki ezt hivatásszerűen is kiégés 5. lépésénél az értékrend megváltozása nem elméletben történik, nem egy teoretikus pálfordulásról van szó, hogy ezt a nem tudom milyen kifejezést használjam, hanem a gyakorlatban ezt élem meg. És ettől persze a belső feszültség még nagyobb lesz. Kezdek egyáltalán nem jól lenni ettől. Mert azért néha rálátok magamra. Csak hogy ez a változás, ez a rettenetes változás, akkor mondom a 6. pontot, és aztán megyünk tovább. Ezt az egészet már csak ahhoz van erőm, hogy tagadjam. Nem, jó lesz ez még. Jó, becsukom a szemem, a fülem, minden, csak menjen az élet. A lényeg, amíg föl tudok kelni, még reggel, amíg bemegyek ügyelni, amíg még a 24 órát végig tudom tolni, jó, amíg még vasárnap a 4 mise lemegy, vasárnap az 5 mise lemegy, vasárnap a 6 mise lemegy, addig jó, na, addig még, jó. Aztán majd a koporsó fedél az majd. Már úgy élem meg, hogy nincs erőm szembenézni azzal, ami bennem történik. Nincs erőm, nincs terem, nincs érzelmi késztetésem, mindegy, csak úgy, jó, menjen, majd lesz egy kicsit könnyebb. Szóval elkezdem az egészet tagadni, ettől a helyzet persze még rosszabbá válik, de amiről beszélni szeretnék, az a kiégés és a társkapcsolat összefüggése. Ugye ebben vagyunk most nagyon benne, hogy ki tudok égni férként, feleségként, ki tudok égni házastársként, ki tudok égni nőként és férfiként, egy férfi és egy nő mellett. Erre képes vagyok, ez mit jelent? Erről beszélünk, és akkor most egy gyors ismétlés, és utána ígértem, hogy a pozitív dolgokat mondom. Első, ugye a szerelem összes következménye az idealizálás. Hatalmas elvárások, kielégíthetetlen eszmények. És nem csak arról van szó, hogy rád úgy nézek, hogy te vagy az igazi, ezért neked egy személyben mindent meg kell nekem adnod. Ugye ez egy elég erős kívánság. De a hozzá kapcsolódó elvárások a szerelem miatt, mert a szerelemben az anya-csecsemő kapcsolat dinamikája elevenné válik, körülbelül olyan, mint amikor a csecsemő azt mondja, hogy az anyám egy szemében nekem mindent meg tud adni, hát akkor gyerünk. Ezt szeretném újra átélni. A szeretetnek ezt az alapélményét, hogy te egy szemében minden... Csecsemő vagyok, én nekem tulajdonképpen ennyi elég is. Tehát én, hogy létezek, az már elég. Tulajdonképpen a létem a puszta oka annak, hogy te odaadod magad nekem. Reggeltől estig, és estétől reggelig. A puszta létezésemben ezzel már meghívtalak erre, és te azt mondtad, igen. Tehát ez az egyik. De ennek ugye megvan a másik része, ez pedig önmagam idealizálása. Erre mutattam egy példát. Önmagamat idealizálom. Ez aztán megnyilatkozik például abban a formában, hogy akkor nyilván neked kell megváltozni. Tehát ha a dolgok nem így alakulnak, akkor egyetlen dolgot tudok elképzelni, hogy neked meg kell változni, mert én velem minden rendben van. Hát a csecsemőben rendben van minden. Ő sír, és forgolódik, és büfizik, és nem tudom, tehát éli a maga életét, és hát az anyja igazodjon hozzá, nem? És a nem a gyereknek kell mondani, hogy Rozikám, most már 3 hetes vagy. Moderáld ezt a büfizést, mert látod, anyád azért egy érző lény. Hát nem lehet mindig csak úgy. Tehát az első, hogy ez az idealizálás, és az idealizálásnak megvan a rámeső része, ez pedig az, hogy tulajdonképpen, ha te vagy az igazi, akkor a dolgoknak akkor is kellene működni, hogy nem csinálnék semmit. Nem, hát ha te vagy az igaz, attól vagy az igazi, hogy a dolgok jól mennek. Ennek a család történeti alapélményben vannak aztán a gyökerei. És most idehoznám azt, ami egyébként egy izgalmas témánk, ez a vágy föntartása, kiégés, ugye, hogy kiégek-e, vagy pedig a vágynak a tüzét vagyok képes föntartani. Mikor megtörténik a hűtlenség vagy a megcsalás, akkor egy kiégés folyamatához kapcsolom most mindezt, mert kezdett apadni a vágy, és már csak az elvárásokat éreztem, mentem haza, és akkor miért most jössz, és a gyerek így van, és már csak az elvárás, és a feladat, és a... Hogy... Ilyenkor a megcsalás vagy a hűtlenség úgy érkezik meg hozzám, hogy akkor most kiderült, hogy nem én vagyok a nagy ő. Hát nem lehetek az igazi, ha megcsaltál. Na de eddig ebben a világban éltünk, nem? Hogy mi vagyunk egymásnak az igazi. A nagy ő, és mi vagyunk a nagy mi. De ha megcsalhattál, akkor semmi sincs úgy, mint ahogyan ezt elkezdtük, mint amire gondoltunk, mint amire bizonyos szempontból alapoztunk. Akkor az egész alól kihúztak mindent. Ez milyen érdekes, hogy egyre nagyobb a szabadságunk, de a hűtlenségnek a belső megélése a szerelem alapú házasságokban vagy társkapcsolatokban sokkal nagyobb válságot okozhat. Azért, mert idealizáltuk egymást és magunkat. Mert azt társítottuk hozzá, hogy te egy személyben mindent meg tudsz nekem adni, és én pedig akkor az a valaki vagyok, aki én vagyok a minden neked, mert mondtad, hogy mindenem. És a hűtlenség ezt az egészet leradírozza. Legalábbis ez lesz a gondolatom, hogy akkor semmi sincs úgy. Nem egyszerűen csak az történt, hogy lefeküdtél valaki mással, vagy szerelmes lettél valaki másba, és ott megtörtént valami, hanem az, hogy semmi sincs úgy, és semmi sem lesz úgy. Következő. Fölmerülnek a rendszer szintű problémák. Ugye a kiégéshez mindig kapcsolódik a rendszer nem optimális működése. Ugye Jung apu azt mondta, hogy tulajdonképpen minden társkapcsolatban megjelenik egy alapdilemma. Ez pedig biztonság, védettség, oltalom, kiszámíthatóság, felelősség, vagy pedig szenvedély, vágy, kaland, ismeretlen titok és némi félelem. Ezt a dilemmát nem tudjuk nélkülözni. De az az érdekes, megint csak a szerelem ihletettségű társkapcsolatban, hogy tulajdonképpen mind a kettőt akarjuk. Mind a kettőt akarjuk. Van ez a dilemma, de nem csak arról van szó, hogy én tudom, hogy ilyen vagyok, őt látom, hogy olyan, és akkor jó előre valahogy kisakkozzuk, és akkor hozok egy döntést, hogy jó, akkor ő ilyen lesz, akkor ezzel élek egy életen át. Mert én is változom, meg ő is. Ha. És néha a szükségletek egészen el tudnak távolodni egymástól. Ez a dilemma, ez a belső konfliktus, hogy én magam vágyom a biztonságra, és vágyom a kalandra. Otthon és oltalom, a kiszámíthatatlanság, ismeretlen fölfedezés. Ez a dilemma bennem tulajdonképpen föloldhatatlan. Olyan értelemben, hogy örökérvényű. Nem csak örökérvényű igazságok vannak, örökérvényű konfliktusok is léteznek. Belső örökérvényű konfliktusok. Például ennek a feszültsége vagy kettőssége egy örökérvényű konfliktus. Hogy oldjuk föl ezt a konfliktust? Ezt nem lehet föloldani. Ezzel, emlékeztek, megtanulhatok vele együtt élni. Egy feszültséggel vagy egy konfliktussal és az érett személyiségnek egyébként az az ismérve, hogy egyre nagyobb feszültségeket képes önmagában elhordozni. Ha. Az éretlen személyiség, ennyi, egy pici eltérés már rosszul van. Miért is akartam ezt például idehozni? Amikor úgy döntünk, hogy legyen család alapítás. Egyszer csak megjelenik a színen egy király meg egy királynő. Ugye megalapítják a birodalmukat. És ha megalapul a birodalomnak nyilván, akkor lesznek határai, akkor lesz rend. Lesznek szabályok. És tulajdonképpen a társkapcsolatban, hogy egészen természetesen elindulunk abba az irányba, hogy összeköltözünk, és közös szokásaink lesznek, és közös szabályaink, és várjuk azt, hogy mikor hazamegyek, az egy otthon legyen, és ott biztonság legyen, hogy ott te elfogadj engem, és hogy a biztonsághoz mi tartozik hozzá? Hát az, hogy te felelősséget is vállalsz értem. Úgyhogy biztos lehetek abban, hogy nem csalsz meg, hogy hűséges leszel hozzám, hogy a társam vagy, hogy számíthatok rád, és te megbízható vagy. Hát hogy legyen otthon, ha ez nincsen? Hát attól otthon, hogyha hazamegyek, nagy valószínűséggel otthon vagy. Vagy valamikor megjössz. De ha kiszámíthatatlan, hogy egyetlen most hazajössz, vagy nem jössz haza, hogy lesz az otthon? Akkor az egy lakás, én ott vagyok, és ott árválkodom, és most gőzöm sincs, hogy most mi van. Ez mit jelent? Hogy a társkapcsolat folyamatában természetesen nem kell elrontanunk semmit sem. Normálisak vagyunk. Jól csináljuk. De a súlypont, akár mennyire is mondjuk középen álltunk, és volt biztonság, és volt kaland, és volt megbízhatóság, és volt szenvedély, mert mindig van valami kiszámíthatatlan, éppen mi lesz a következő pillanatban, ettől olyan izgalmas. Elkezdünk ebbe az irányba menni együtt. El is várjuk egymástól. Ez az érdekes. Legyél ott, ne legyél ott, megbízható, hallgass meg, figyelj rám. Ugye, és egész finomságokig elkezdjük ezt szabályozni. Nem izgalmas ez? Hogy tulajdonképpen itt vagyunk, és elkezdjük a végtelenségig szabályozni. Az, hogy biztonság legyen, és otthon legyen. És gyere az a hétre, a fürösztés, a gyereknek rend kell. Tehát a kapcsolatban pusztán az által, hogy azt mondtuk, hogy legyen kapcsolat, és legyen család, és legyen gyerek, és legyen akkor kölcsös felelősség, és elkezdünk ebbe az irányba tolódni. Természetes módon kezdünk el egyre inkább ide jönni, miközben minden megy a maga útján, módján, nincs ezzel semmi baj. Csak egyre messzebb kerül az, ami a személyiségünknek, az életünknek is a másik része. A szenvedély, a vágy, a kiszámíthatatlanság, a kaland. Milyen kaland? Milyen kaland? Holnap 8 dolgot el kell intéznem, mondja a nő. Nekem te ne gyere, hogy kalandozni akarsz velem. Tehát ott tartunk, hogy természetszerűen sodródunk ide. De nem is sodródás ez. Abból a szempontból egy csomó tudatos döntés eredmény, a felelősség, a családalap is, a gyerek, a biztonság, a fizetés, a még... Fészekrakó ösztön. A fészekrakó ösztön komoly dolog. A fészekrakó ösztön veszi rá a nőt, hogy rávegye a férfit, hogy munkahelyet váltson. Ahol több a lóvé. Mert ő ebbe a nyomorult albérletbe nem tud szülni. Tehát egyfelől mi csináljuk ezt nagyon érthető módon. Nagyon érthető módon. Közben azonban ennek következményei lesznek az egyensúlyra nézve. Ez a biztonság és a szenvedély, vagy a kaland, vagy a vágy közti egyensúlyra nézve. Ez törvényszerűen megtörténik. A helyzet félreértése újabb nehézségeket szülhet. Ja, hát akkor már nem vagyunk fontosak, már megszűnt a kémia. Nem, a kémia nem szűnik meg, csak egy folyamatban valahol tartunk. De a helyzetet előszeretettel értjük félre. Jó, most csak itt a nehézségek, és aztán majd, hogy mit lehet csinálni. Értékrend cselekvős megváltoztatás, a következő dilemma, hogy most akkor fölismerem-e, hogy tulajdonképpen ez a folyamat párhuzamosságot mutat a kiégéssel. Tehát az, hogy most itt vagyok, és úgy, hú, váma, jó, tulajdonképpen bele se gondolok, hogy ebből mi lesz. Megvan ez a szakasz nektek, a házasok vagytok? Hogy már egy csomó minden nem működik jól, egy csomó minden, belül őrzitek, hogy hűség és tisztesség, és a feleségem megbecsülés, a férjem tisztelet, ez mind megvan még, itt megvan, már csinálni nem nagyon csináljuk, már ordítok, már nem akarom látni, kulcs az örök a zárba, szétment az este. Az értékrend gyakorlati megváltozása már megtörténik, és az egészről próbálok nem tudomásni. Jó, mindegy, valahogy nyúz, valahogy csináljuk. Hát most ebben nem kedvem sincs belegondolni, nincs érzelmi energiám, hogy egyáltalán ezzel elkezdjek foglalkozni. Mert ugyanis, mikor elkezdünk beszélgetni, a rendszer szintű problémák fölőrlik a kommunikációt. Úgy érzed, megtámadtalak, úgy érzed, megtámadtál. Tehát már nem is tudjuk megbeszélni. Következő, itt akkor, ha fölismerem, hogy miben vagyok, hogy most már ez nem a szenvedély tüde, hanem a... Na, tüde. Nem a szenvedély tüze, hanem a kiégésé. Ez a kiégés, most szép lassan ki fogok égni. De lehetne másképpen, mert ez már a 6. lépés, ahol tartok. És jó szándékúan, igényesen csináltuk ezt együtt. Ezzel lehet valamit kezdeni, ha fölismerem, hogy itt nem arról van szó, hogy megszűnt a kémia. Hát, na, ez azért egy házasságtörés. Na, nevén nevezzük a dolgokat. Ez házasságtörés. Lélektani szempontból árulás. Akkor mi fog történni? Kettőnk között létrejön egy küzdelem, ahelyett, hogy ő benne megjelenne a dilemma. De akkor két személlyel hozom magam egyensúlyba. Ő vele ezt a részemet élem meg, ő vele meg azt a részemet élem meg. Ez hosszú távon meghasonláshoz vezet. És tulajdonképpen mind a két kapcsolatot fenyegeti. Hát ezt nyilvánvalóan, mert hogy itt történik egy árulás, egy hűtlenség, na de ezt is, mert itt meg lehetetlen, hogy nem erülne föl, hogy váljon már el, hagyja már abba. Hát már régen kihűlt. Ugye itt a harmadik fél, ezt szoktam mondani. Hát már nincs mit fönntartani, hát kihűlt már. Következő. Igen, tehát akkor fölmerül a dilemma, hogy két személlyel próbálom-e meg a személyiségem egészét megélni, mert ha itt vagyok, itt már nincs szenvedély, nincs kaland, nincs, és ezt hogy élem meg? Valahogy az élet kiment belőlem, pont úgy, mint a kiégett ember. Már először csak a negatív érzések lesznek túlsúlyban, a negatív gondolatokkal, és utána meg már szinte minden életerőm elvész. És amikor egyszer csak a vágy tüze föllobban a titkárnőm iránt,
hát ilyet érezhet az olimpiai bajnok a dobogón, öcsike.
Tehát akkor ez a dilemma merül föl, hogy mit évő leszek itt, hogy megpróbálom ezt a két részemet, mert ez az én két részem is nem csak két személy, hanem a személyiségem két fontos értéke, szükséglete, nagyszerűsége, hogy hogyan próbálom ezt az egyensúlyt magamban megtalálni. Megpróbálom így, vagy ehhez mindenképpen két személyre van szükségem. Ez egy nagy dilemma. Azt mondom, hogy lehetséges úgy is, hogy nem kell hozzá nekem olyan értelemben harmadik személy, hogy föltétlenül hűtlennek kéne lennem, mert ez az élet rendje. Ilyen. És akkor most jönnek a pozitívumok. A vágy, a szenvedély és az erotika föntartása. Ezt érzem most kifejezetten olyan témának, ami testhez áll. Eszter Perel ő gondolatait használom előszeretettel. A vágy, a szenvedély, az erotikus kisugárzás, hogy tud megmaradni? Most mindig összefüggésbe hoznám a kiégés irodalmával, és közben pedig utalásokat tennék a papságra. De rögtön ezt el is kezdem. Hogy ahogy néztünk egy házastársi kapcsolatot, a házastársi kapcsolat jó esetben azért ebből tartalmazott bőven. Nem? Tehát volt szenvedély, tudtalak hercegnek látni, és szép lassan, ugye természetes módon egy folyamatban elkezdtünk ide jönni. Azért, hogy biztonság, család, oltalom, és erről beszéltünk. És milyen érdekes, ezért az Isten képünk is elkezd egyre inkább ennek a kifejeződésévé lenni. Isten az oltalom, a gondviselő Isten, a jó pásztor, aki megvéd, aki szeret, aki föltétel nélkül elfogad, aki ez mindig oda lehet menni, aki mindig meghallgat, aki nem hagyja, hogy elveszél.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.